79 évvel ezelőtt indult el a D-nap, amikor a nagy ellentámadást elindították a nyugati erők, az amerikaiak, illetve a britek, és hát partra szálltak, mint végül kiderült Normandiában, teljesen máshol, mint ahogy a németek várták azt a második világháborúban. Többször elhalasztották egyébként az időjárás miatt azt a partra szállást is, és hát nagyon úgy tűnik, hogy az időjárás miatt elhalasztották többször az ukrán ellentámadást, bár hát ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy most az oroszok elleni háborúban elindult ez a nagy ukrán ellentámadás, vagy sem. És hát ha az időjárás nem lett volna elég, akkor a tegnapi Novak-Kahovkai víztározó robbantás mindenképpen átírhatta a forgatókönyveket. De milyen ez amerikai szemszögből? Inkább a D-napról emlékeznek meg most, vagy nagyon-nagyon figyelik a hát a lehetséges ukrán ellentámadást, meg hát hogy azt, hogy mi van a tározóval, a víztározóval. Kérdezem Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót. Szervusz, jó reggelt!
Minden jót mindenkinek. Hát először is ugye hatalmas jelentőségűnek minősítik a D-napot, mint ahogy mindig is, hiszen rengeteg amerikai katona esett áldozatul a partra szállásnál. Ugye 150 ezer katonát indítottak el 5000 hajóval, és akkor még a szövetségesek is csatlakoztak, és hát vérfürdő volt nyilvánvalóan Normandiában, de eredményes volt a háború, és erre helyezték a hangsúlyt, amikor Lloyd Austin védelmi miniszter vezetésével az amerikaiak is részt vettek a tegnapi megemlékezésen, és párhuzamba hozták az Ukrajnában történő eseményekkel, hiszen hangsúlyozták, hogy a demokrácia védelme volt a cél, és azért hozták az áldozatot egy olyan autokrata, diktatórikus hatalommal szemben, aminek akkor ugye Adolf Hitler állt az élén. Szóval párhuzamba vonták ezeket az eseményeket, de azért a hírfolyamban kiemelkedett még ehhez képest is nyilvánvalóan a gátszakadás Ukrajnában, illetve érdekes a fehérházi sajtótájékoztatón, ahol hosszasan próbálták az újságírók rábírni az amerikai szóvivőket arra, hogy valamit mondjanak, hogy mit gondolnak, ki van a háttérben, nagyon határozottan elzárkóztak attól, hogy bármilyen módon következtetést vonjanak le a történtekből, már pontosan arra vonatkozólag, hogy az oroszok vagy az ukránok lehetnek-e azok, akiknek betudható mindez. Viszont az is igaz, hogy folyamatosan és nagy lendülettel készülnek azok a felvételek továbbra is, amelyek igen gyakran ugye a Maxar Technologies céghez kapcsolódnak, de hát ott vannak mások is ebben a bizniszben.
Ami ugye a műholdas bizniszt jelenti, hogy az űrből figyelnek meg dolgokat, és már a Starlink-kel kapcsolatosan is, ami Elon Musk-höz köthető, tudjuk azt, hogy az ukrán haderő rendkívül kreatívan tudja ezeket az eszközöket használni, és hát ezzel azért komoly felderítési előnyre tudnak néhol szert tenni. Ebben az iparágban egyértelműen az amerikaiak a vezetők, és más országok, köztük az oroszok le vannak maradva?
Hát az oroszok kevesebbet hoznak nyilvánosságra abból, hogy mi az, amit csinálnak, és ugyanez vonatkozik kínaiakra is, más nagyobb hatalmakra, nagy országokra is. Az amerikaiak részéről egyértelmű, éppen nemrég ismerkedtem meg egy könyvvel, Ashley Vance nevű újságíró kollega 5 éven át kutatta ezt a témát, és a megjelent könyve alapján jelzi, hogy COVID válság ellenére várakozásokat megcáfolva több mint 2,5 milliárd dollár befektető pénz ment ebbe az üzletágba. Tulajdonképpen itt most egy az internet korszak legszebb napjaihoz hasonló lendületet érzékel az újságíró kollega, mert rengeteg startup van, amely ezzel a témával foglalkozik. A nagyobbak, tehát például a Planet Lab, a Maxar és a Black Sky, sorra vásárolják fel a kisebbeket, növekszenek, és ugye hangsúlyozzák, hogy civil cégekről van szó, jól lehet kapnak állami megrendeléseket, adott esetben katonai célú megrendeléseket, de feltétlenül olyan léptékű változás van a levegőben, a szószoros értelmében, bár az már nem légtér, hanem a föld körüli űr, ahova ők céloznak, hogy a jelenlegi néhány ezer ott keringő ilyen típusú megfigyelő műhold helyett akár 100 000 is lehet a következő években, ami nyilván rengeteg kérdést vet föl, de ez a folyamat úgy tűnik, hogy zajlik és megállíthatatlan.
Milyen kérdéseket vetesz fel? Lehetnek ennek veszélyei is?
Hát például a kokáira a legegyszerűbb mondjuk az ütközés. Tehát ezeknek a általában a korábbi hatalmas nagy űr létesítményekhez képest kicsi eszközöknek ugye rendelkezniük kell azzal a képességgel, hogy betájolják, hogy hogyan ne ütközzenek másokkal, hogyan ne zavarják egymást. Aztán hát egészen nyilvánvaló, hogy itt olyan módon növekszik a vizsgált spektrumoknak, a platformoknak a száma, hogy már nem csak fényképfelvételeket készítenek, hanem mondjuk a röntgensugárzás alapján is készítenek az adat elemzéseket. Szóval tehát olyan módon, ha úgy tetszik, behálózzák részben kommunikációs céllal, részben pedig a megfigyelési céllal a Földet, ami óhatatlanul hozhatja magával akár a szoftverek házatáján, akár a mondjuk ilyen formán a nemzetközi szereplők házatáján az ellentmondásokat.
Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották. Miklós, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál. Jó napot neked, és jó munkát természetesen. Szervusz!
Minden jót mindenkinek!